kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az evangélium a kenyerek és halak csodájáról szólt vasárnap, melynek főszereplői három olyan cselekedetet hajtanak végre, amelyet Jézus megismétel majd az utolsó vacsorán. Felajánlás, hálaadás és osztozás, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A békemisszió óta erőre kapott a nemzetközi diplomácia, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, végre egyre többen beszélnek egymással, és ez jó hír, mert a békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. Az elmúlt napokban a dél-kelet-ázsiai országok találkozóján megbeszélést folytatott egymással a kínai és az amerikai külügyminiszter, valamint Oroszország külügyminisztere is egyeztetett dél-koreai kollégájával, ismertette. Szijjártó Péter értékelése szerint jó lenne, ha mindezt az európaiak is észrevennék, de úgy látszik, itt a megértés lassabban halad. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna a fegyverszállítás miatt zsarolja Magyarországot. Mencer Tamás a felvételen arról beszélt, bár az ukránok azt mondták, nem zsarolás az, hogy nem engedik át a Magyarországnak szánt kőolaj jelentős részét. Egy ukrán képviselő kiállt és bevallotta, hogy a fegyverszállítás miatt zsarolnak bennünket. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint azért is egyértelmű, hogy zsarolásról van szó, mert ez éppen a két békepárti országgal, Magyarországgal és Szlovákiával történik, Csehországgal pedig nem. Mencer Tamás fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem akar rosszat a cseheknek, csak tényszerűen jegyezte ezt meg. Mostantól Magyarország önellátó lesz a 30 mm-es közepes kaliberű lőszergyártás terén, amely a NATO által használt harcjárművek toronyfegyverzetéhez is alkalmazható, így egyúttal fontos exporttermékként is megjelenik. Jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum lőszergyárának ünnepélyes átadásán. Hangsúlyozta továbbá, hogy Európában kevés olyan színvonalú lőszergyár működik, mint a Várpalotai, amely a magyar hadipar egyik ékköve, amely a Zalaegerszegen gyártott és az elmúlt héten átvett első páncélozott gyalogsági harcjárműhöz is fog lőszereket gyártani. A honvédelmi miniszter elmondta, hogy a hadilőszereket előállító Várpalotai hadipari komplexum valóban a korszínvonalán álló, modern technológiájával és infrastruktúrájával, biztonságos és kiszámítható működésével garantálja a hatékony hadipari ellátás színvonalát, mindemellett a környéken élők biztonságát is. Magyarországon már több mint 80 egészségügyi intézménybe lehet időpontot foglalni az egészségablak mobil alkalmazáson, vagy a 18-12-es egészségvonalon keresztül, és ezen új, korszerű lehetőséghez egyre több járóbeteg szakrendelés csatlakozik, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Siófokon. Rétvári Bence a Siófoki Kórház rendelőintézetében tartott sajtótájékoztatón elmondta, a július 1-től bevezetett mobil applikációs időpontfoglalás első körben főként az állami fenntartású rendelők esetén volt biztosított, de az önkormányzati fenntartásúak köre is bővül, ahogy fokozatosan harmonizálják szoftvereiket az új rendszerrel. A kormány az elmúlt 10 évben több mint 1000 milliárd forintot fordított vízközmű fejlesztésre az egész ország területén, aminek eredményeként mára szinte minden háztartásban van egészséges ivóvíz, a szennyvízkezeléssel való ellátottság pedig meghaladja a 80%-ot, mondta az Energiaügyi Minisztérium vízközmű ágazatért felelős államtitkára Debrecenben. V. Németh Zsolt, a keleti főcsatorna felszíni ivóvíztisztító és a Debrecen egyes számú vízműtelep között húzódó távvezetékek korszerűsítésének projektzáró rendezvényén ugyanakkor elismerte, hogy kevesebb erőforrás jutott a már meglévő vízközmű hálózat állag megóvására, aminek kompenzálására most országos rekonstrukciós programot indítanak. A hatékonyság érdekében megtörtént az ágazat strukturális átalakítása is. A 2010-ben megkezdett integrációs folyamat eredményeként a korábbi mintegy 400 szervezet helyett ma 36 szolgáltató biztosítja az ivóvízszolgáltatást, a szennyvíz elvezetést és tisztítást, ebből 18 többségi állami tulajdonban van, fűzte hozzá az államtitkár. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Tiszántúlon és a Zemplén térségében az északias irányú szelet még időnként élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm tudományos kulturális műsorunk minden kedves hallgatóját, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkus István nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban először II. Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek közötti kapcsolatról hallanak. Utána meglátogatjuk a balassagyarmati Pannónia Múzeumot is. Maradjanak velünk! Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Barázs Csabát, akivel most egy egészen érdekes témát fogunk körüljárni, boncolgatni, belemenni. Ez pedig a legújabb tanulmányod, amely második Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek címmel jelent meg. Pár hónappal, vagy talán egy éve is megvan már, hívtál engem, hogy segítsek abban, hogy az Egerben őrzött Mária képet is közelebbről megvizsgálhassd, adatot gyűjtve a tanulmányodhoz, ami most már el is készült, meg is jelent, olvasható, fönt a litoszféra.hu-n, a saját honlapodon, akit érdekel. Honnan jött ez a téma, ez a kapcsolat, hogy Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek?
Itt tulajdonképpen két érdeklődés, illetve kutatási irány találkozott. Az egyik az úgynevezett szakrális geográfia, szakrális földrajz. Tehát én, mint geográfus, ugye a szent helyek, szent földek, szent területek, úgy mondjam, elhelyezkedését és azok, mondhatni, hogy transzcendens kapcsolatát kutatgattam az elmúlt időszakban, a pogány időktől, tehát a kaptárkövektől egészen az eszenciális szent helyekig, vagy jeles helyekig, úgy a búcsújáró helyekig, tehát bizonyos összefüggéseket keres, amik kezdenek föltárulni. A másik kutatási irány az pedig második Rákóczi Ferenc személye, munkássága, tevékenysége, ami engem, hogy mondjam, ősidők óta, tehát gyerekkorom óta lenyűgöz, mert hogy egy olyan személyiség volt Rákóczi Ferenc, aki neve elé, mögé, fölé odailleszthető a makulátlan jelző. De Rákóczi Ferenc ugye fejedelem volt, ugye mondhatni, hogy politikus, mert végső soron a Magyar Konfederációt szervezte, amit ugye szabadságharcnak nevezett, leegyszerűsítve a magyar történet. De hát Rákóczi azért, hogy mondjam, jogtörténész is volt, államelmélettel is foglalkozott, tehát, hogy úgy mondjam, tudós, filozófus. Még azt is megkockáztatom, hogy teológus, hiszen jó néhány tanulmányt írt, amelyek közül jó néhány már halála után könyvformában Franciaországban meg is jelent.
11 helyszín, ugye, az, amit sorra veszel, bejártál, 12 kegyképének 14 könnyezése kapcsolódik ehhez a 11 helyszínhez. Hol kezdted?
Gyakorlatilag a Könnyező Mária képekkel igazán hát munkácson találkoztam, ahol egyébként nincsen, de ugye az első könnyezés ugye az úgynevezett klokocsói vagy klátóci, mert itt a földrajzi nevek változtak a 19. században is, ráadásul ez ma Szlovákiában található ez a település. Ugye ott egy 1670-ben, amit én már pontosítottam 1672-re, történt egy olyan csodás jelenség a mondjuk így kuruc-labanc háborúk egyik epizódja során, amely egy hodigitria típusú Mária képet is érintett, amit ugye megrongáltak katonák, ezért könnyeket hullatott, ezt ugye sokan látták, és hát ezt a kegyképet, miután kegykép lett, tehát ezt a képet ugye először Eperjesre vitték be, majd pedig Bátori Zsófia, a terület birtokosa, a Munkácsi várába szállította. Bátori Zsófia ugye második Rákóczi Ferenc nagyanyja. És én Rákóczi kutatás kapcsán bukkantam erre a képre úgy, hogy ez gyakorlatilag elég nagy utat járt be a történelembe, ugyanis ez ott függött a Munkácsi vár kápolnájában. Még akkor is, amikor 1686-78 tájékán Zrínyi Ilona védte a császáriak ellen a kis Rákócival, ez a kegykép ez ott volt a kápolnában, majd Zrínyi Ilona magával vitte Izmitbe, Törökországba, mint tököli felesége, ugye számüzetésbe. Majd Zrínyi Ilona halála után 1703 a már fejedelem Rákóczi Ferenc visszahozatta, és újból kihelyezte a Munkácsi kápolnába. 1711-ben újból eltűnt, a Munkácson őrzött Rákóczi javakkal egyetembe úgy tűnt, hogy Bécsbe került, ahol eltűnt. Viszont most úgy tűnik, hogy fölbukkant Jaroszlávban, Lengyelországban, és Jaroszláv is kapcsolatban van második Rákóczi Ferenccel. Nos, így jött be ez a kép, és aztán valahogy ugye a történeti eseményeket, ahogy néztem, fölbukkantak ezek a történetek. Hát igazán mondhatni, hogy a Kárpát-medencei Mária képkönnyezés itt kezdődik, tehát a klokocsóival.
Bocsáss meg ott, de hogy került ez most talán újra elő?
Azt el lehet olvasni a litoszférán, ez egy órás beszélgetés lenne. Annyit, hogy ugye eltűnt, és hát követelték vissza a falubeliek Eperjes, és hát Mária Terézia állítólag, Mária Terézia készítetett egy másolatot, és azt küldte vissza, és az Eperjese került, majd ennek a másolatnak a másolata került ma vissza, és ma megtekinthető Klokocson, de ez már 1900-as évek elején készült másolat. Tehát ezek nagyon bonyolult történetek, na de hogy, mintha eltűnt, és fölbukkantak olyan levéltári adatok, hogy 1711 után Sárospatakon föllendül a búcsújárás, mikhoz egy-kegy kép körül. Majd aztán ez 1715-16 tájékán elhal. Viszont ekkor bukkan föl Jaroszlávban az Irgalmasság kapuja nevezetű kegykép, amelyet ott a görög-keleti templomban őriznek a mai napig. Látható, ami úgy tűnik, és nagy valószínűséggel ez a kép lesz. És hogy miért Jaroszláv? Jaroszláv a kuruc emigrációnak a központja. Rákóczinak ott háza volt egyébként, nem messze Jaroszlávtól birtoka, amit 14. Lajos vásárolt neki, és a lengyel királytól kapott. És Rákóczi például Jaroszlávban találkozott 1711-ben Első Péter cárral is, a lengyel királlyal tárgyalásokat folytat. Már ugye a Rákóczi szabadságharc, idézőjelben mondom, hogy szabadságharc, mert hát ez egy államszervező tevékenység volt, bukása után, itt a bukás szó sem megfelelő, hiszen a történetből tudjuk, hogy azért egy úgynevezett szatmári békével zárult le ez a fantasztikus szép történelmi időszak, amit leegyszerűsítve Rákóczi szabadságharcnak nevezünk. Na, látod, már ez egy, hogy mondjam, egy olyan ágabog ennek a történetnek, ami...
Ez egy nyomozás.
Hát bizony nyomozás. Na de akkor mondhatjuk azt, hogy második Rákóczi Ferencet megérinthette ez a történet, és hát egyébként ő ugye római katolikus mi vallásos személyiség volt, imákat írt, tehát megjelentek már ezen fogalmazványai, hogy úgy mondjam. Ő ugye Grosboába, már amikor Franciaországban volt, 1713 számüzetésbe vonult, 14. Lajos fogadja, majd 14. Lajos halálát követően ő gyakorlatilag a kamalluli szerzetesek közé bevonul, és ott is tartózkodik majd 2 évet, csak aztán ugye a török, akkori esedékes török szultán meghívja Isztambulba, az Oszmán Birodalom területére, hogy szervezhet hadsereget a Habsburgok ellen, és akkor elhagyja Franciaországot. Na de, és ekkor is, pontosan ekkor is vannak Mária könnyezések, ezek, amikor már lezárják ezt a történetet, ugye 1715-ben Bácska Szent Antal, majd Mária Pócs második könnyezése, és aztán 1717-ben pedig ugye, amikor átvonul Európából, majdhogy nem Ázsiába, de a török birodalom területére, akkor Sajópál falán szintén könnyezik a Mária kép. A Mária Pócsiról is ejtsünk majd szót, de hagyj ugorjak vissza egy 1600, mert ugye 1670-72-ben volt a Klokocsói, akkor még Rákóczi nem élt. De 1683-ban Királyfán is könnyezik a Mária kép. Méghozzá 1683. augusztus 14-én.
Bocs, hol van Királyfa?
Királyfa az ma Szlovákiában van, Pozsonytól keletre, mondjuk úgy, hogy a Dunasziget köz világában, de ugye a mai szlovákiai oldalon Királyfa. Ezt így tudjuk, jól van dokumentálva a Pálffy kastély kápolnájában. Na de kérem szépen, ekkor 1683. augusztus 14-én második Rákóczi Ferenc, a kisgyermek itt tartózkodik, Tököli táborában, ugyanis ez az a év az, meg ez az a pillanat, amikor Bécs utolsó török ostroma zajlik. És Tököli, mint ahogy a Pafi fejedelem is, a török oldalán sorakoznak föl, de nem vesznek részt Bécs ostromában, sőt, Tököli, tudjuk, hogy még előtte már Sobieski lengyel királlyal kapcsolatba lép, hogy ők azért ugye a törökkel szerződésben vannak, de érdekeltek abban, hogy a törököt kiszorítsuk a magyar királyság területéről. Sobieski ezt veszi, Lipót nem. A császár nem hajlandó Tökölivel. Tököli egy évvel előtte veszi feleségül Zrínyi Ilonát, ugye, miután első Rákóczi Ferenc elhunyt épp abban az évben, amikor második Rákóczi Ferenc született, tehát 1676-ban. Na kérem szépen, ugorjunk előre 83-ba, ott van az úgynevezett királyfai tábor, Tököli ugye Pozsonyban, majd visszahúzódik Királyfa, itt állomásozik a felső magyarországi haderő, nemesek, komoly hadsereg Tököli, és a táborban ott van kis aprótként Rákóczi Ferenc. Kisgyerekként nyilván is részt vesz, és éhezik, és szenved minden, és pontosan ekkor ott tartózkodik ezen a helyen. Nincs ennek úgy leírva nyoma, de ez egy olyan egybesés, ami hát nem lehet a véletlen műve. Én azt szoktam mondani, hogy véletlen nincs, de van gondviselés. Tehát, hogy a szabad akarat és a gondviselés párharc, egyébként második Rákóczi Ferenc ezzel a két fogalommal küzd egész életében, és gyakorlatilag a filozófiai munkán dialektika vagy polaritás mentén írja meg. Tehát itt is kapott valami olyat, ami, ha úgy veszük, egy közvetlen hatás. Ezek már úgy kezdtek elgondolkodtatni. A következő, és azt mondom, hogy a legismertebb Mária képkönnyezés, Mária Pócs. Hát kérem szépen, Mária Pócs 1696. november 4-től december 18-áig több részletben sokan látják, nem csak a falubeliek, nemesek, sőt majd kitérek rá, hogy maga második Rákóczi Ferenc is megjelenik itt, hiszen ő a birtokos. Akkoriban már felnőttként éppen itt tartózkodik Sárospatak és Munkács között ezen a télen. De a Kallói várból, Nagy Kállói várból a német helyőrség, magasrangú tisztek. És ott egy csodálatos jelenség zajlik. Itt hagyom mondjam az, hogy ugye a Mária jelenéseket tartjuk ugye nagyon különleges olyan jelenségeknek, amelyek köré hát komoly búcsújárás, kegyhelyek szerveződtek a világban, Lourdes-tól megy, Súrje, hagyd nem mondjam, ezeket ismerjük, de itt Magyarországon. Igen ám, de a Mária jelenés, ha úgy veszük, azok olyan magánkinyilatkoztatások. Antal Lucianus plébános úr ezzel egyébként annak idején nagyon mélyen foglalkozott, jelent is meg ezzel kapcsolatban könyve minden. És erre azt mondom, hogy igen, tehát ezt a közösség, a nép, azt már igazán közvetve tapasztalja meg ezeket a különleges hatásokat.
Tehát igen, nem mindenkinek jelenik meg.
Na most a Mária könnyezések, amik igazán nem Mária, hanem a Mária kép. Na de a Mária kép, a kép, ugye az milyen? Az egy üzenetet hordoz. Ugye saját képére és hasonlatosságára teremtette a Jóisten a világegyetemet, benne az embert is természetesen. Tehát ezeknek óriási jelentősége van, és itt én azt mondom, hogy most a Mária képkönnyezés, ez úgy olyan szofisztikáltabb kifejezés, de hát itt Mária könnyezések zajlanak. Na néha vérrel verejtékezés is. Tehát valami olyan jelenség, amit mindenki lát. Tehát ez közösségi. Én ezt a magam részéről nem lévén teológus egy kicsit magasabb szintre emelem a Mária jelenésektől. Na, bocsánat, itt nem szabad hierarchiát húzni, meg butaság is, de valahogy ugye ez egy más dimenzió. A Mária Pócsi, ez egy érdekes történet, majd erre visszatérünk a legvégén, ugyanis itt ezzel kapcsolatban a napokban, már a tanulmánya megjelenése után bukkantam egy nagyon-nagyon különleges adatra, méghozzá egy második Rákóczi Ferenc által Fenesi György egy lépüspöknek írt levélre. Ezzel kapcsolatban majd erre szeretném visszatérni.
Ne feledjük.
Tehát ugye a egyelőre csak azt mondhatjuk, hogy a közelében van a Rákóczi birtokok gyújtópontjában, fókuszában van Mária Pócs. Kik laktak ott? Ruszinok. Rákóczi népe. Ugye? Rákóczi népe. És ezek a területek egyébként itt Észak-Magyarország, Munkács, Zboró, a makovicai, Bákóczi birtok 1601-től, ugye ezek ruszinok által lakott területek, görögkel, illetve görögkatolikus hívőkkel. Na most 1697-ben történik valami. Ezt a kegyképet, ezt Eleonóra császárnő kérésére első Lipót Bécsbe szállítatja. Tehát a katonaság leemelik, és elviszik. Na most kérem szépen, hát ezt nyilván a helyek elrablásnak minősítik, és a mai napig egyébként ezt én is így minősítem. Kassán keresztül viszik, először Kassán, hogy két másolat készül róla, két hiteles érintett másolat. Ma az egyik az Kassán a Domban található, nem messze Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona sírjától, mert ugye utána 1966-ban átkerültek ide. Egy másik pedig Kassától északra egy kisebb településen szintén megtekinthető.
És ami itt Egerben van?
Na, most jön az érdekes. Ugye elindul ez a kegykép. Egyébként éríti Egert, majd kiköt Bécsben, ahol óriási ünnepséggel fogadják templomra, körmenetek, tényleg nagy ováció. Tehát egyszerűen Európát, ugye török harcok még folynak, minden. Ez egy csodás jelenés egyebek. Rákóczi vele együtt vándorol és megy Bécsbe, ugyanis 1687 tavaszán kitör a Tokai Ferenc féle hegyaljai felkelés, ami már Rákóczi idejében, ugye Tököli után, Tököli Jánosok szervezkednek, Rákóczit keresik és kérik a fiatal fejedelmet, aki örökölte ugye ezt a rangot, herceget, hogy álljon az élére. Rákóczi tárgyal is velük, biztos vagyok benne, hogy Zemplénben a Rákóczi kő környékén a Regéczi vár alatt titkos tanácskozásra kerül sor, de nem vállalja, mert a nemesség nem áll fönn. Ez gyakorlatilag parasztlázadás. És Rákóczi, hogy tisztázza magát, gyakorlatilag ő is elindul Bécsbe, és nem sokkal később érkezik meg, mint a kegykép, hogy tisztázza magát a császár előtt, Kolonics Lipót, ugye a gyámja, volt gyámja, nem akárki, esztergomi érsek előtt, és hát ez helyel közel sikerül is. Na, fú, itt a Rákóczi történet is bonyolódik. A kép ott marad. Viszont a kérése, a helye kérésére állítólag Eleonora császárnő festett egy másolatot, és elküldte Mária Pucsa, de ez nem érkezett meg soha. Az eltűnt. Az eltűnt. Szerintem ez az esztergomi vári szűzanya, ami meg 1700-as évek elején az építkezések romok közül került elő csodás módon. Tehát valószínűleg esztergomig jutott. Na, zárójel bezárva. Az egri, egyébként a felvezetődben mondtad, hogy kegykép, másolat, ezt telekesi egri püspök készítette. Ugye őt 1699-ben nevezi ki, ott 98, hát itt vagyunk, ő még Bécsben megfesteti az eredetiről. Hozzáérintett, megáldott, tehát hiteles kegykép másolat, ami itt van. A hátoldalán olvasható is felirat, tehát ez egy teljesen hiteles kép, azóta itt van.
És amikor megnézted itt, mit kerestél rajta?
Hát pontosan ezt, a hátoldalán feliratot, festmény. Ez volt az egyébként egyetlen olyan már Mária kegykép, amit a... Hát mondhatni, hogy az érsek úr jóvoltából, és itt az Egri Egyházmegyen jóvoltából, tehát majd, hogy nem kézbe vehettem, tehát tényleg megnézhettem, lefotózhattam, alaposan megvizsgáltam sokféle szempontból, azért én rajzművészettörténettel is foglalkozom, az egyik végzettségem művészettörténet, tehát ez egy nagyon nagy élmény volt. Na de akkor ugye mi van Pócson? Na kérem szépen, térjünk vissza a második Rákóczi Ferenchez, ha ez még belefér az időbe, mert ugye ennek a témának a körüljárása, illetve boncolása, az több napi intenzív beszélgetést jelent.
De mindenkinek javaslom, hogy olvassál a tanulmányod, mitoszféra.hu.
Én szerintem itt nagyjából, nem tudom, időben hogy vagyunk, de nagyjából én itt lehet, hogy le is zárnám az első részét, mert tényleg, még egyszer mondom, nagyon izgalmas történet. Amikor kitör az úgy nevezett Rákóczi szabadságharc felkelés, második Rákóczi Ferenc megérkezik Magyarországra, és kiadja a kiáltványait, egyebeket. Ehhez készül egy 100 gravamina, a 100 sérelem, amit már egyébként Tököli is gyűjtöget, a Habsburgok, illetve a németek, a magyarok ellen elkövetett, hát én mondhatom azt, hogy bűncselekményei. Uh-huh. Tehát a koronázott, megkoronázott királyok esküszegése, királyok, tehát ezek már Habsburg császárok is, Habsburg házból származó királyaink sorozatos esküszegései, cselekményei. Ugye túl vagyunk 1687-en a pozsonyi országgyűlés, ahol lemondatják a magyar nemeseket a aranybulla ellenállási záradékáról, a szabad királyválasztás jogáról, erőszakkal és egyebekkel. Tehát hagyd ne mondjam, nem akarom mind a száz sérelmet, de a 90. az mi?
A Pócsi szűzanya képének így van. Elrablása.
Pontosan, és annak vissza nem hozatala, tehát sérelemként. Tehát itt mondtam azt, hogy na igen, ugye, hogy Rákóczit ez a dolog megérintette. Tulajdonképpen ez volt az a legközvetlenebb bizonyíték kapcsolat, a Könnyező Mária képek, itt különösen a Pócsi szűzanya képről van szó, és Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc közötti kapcsolata. Tehát ez volt. pár nappal ezelőttig. És akkor még azért annyit, majd arra végszóként szeretnék visszatérni, hogy ugye miután Telekes az egyetlen magasrangú egyházi személyiség püspök, aki átáll Rákóczi oldalára, ott van a Széchenyi országgyűlésen, ott van az Ulnodi országgyűlésen, méghozzá a trónfosztó országgyűlésen, ahol kimondják ugye a Habsburg ház trónfosztását, és alá is írja, ezért azért neki magyarázkodnia kell.
Meg börtönbe is kell.
És még oda is kerül, de azért rehabilitálják, mert azért. Na. És egyébként apja-fiúi kapcsolat, tehát nagyon bensőséges kapcsolat alakul ki, hiszen miután Rákóczi bevonul Egerbe, ő gyakorlatilag az ő általa szervezett állam fővárosát itt, nem Kass, az majd később lesz. Meg nem Sárospatak, meg Miskolc, Gyöngyös, tehát vannak tárgyalások, persze, de igazán itt tartózkodik huzamos ideig, és sokszor. Itt van Egerben, természetesen a püspöki palota, a püspöki infrastruktúrát használja, és hát személyes kontaktusban, kapcsolatban, napi kapcsolatban van Telekesi püspökkel, és az Ulnodi országgyűlés évében kapja vissza Mária Pócs a kegykép másolatot, és vannak bizonytalanságok, az én meglátásom szerint az a másolat itt készült, a Telekesi által készített második másolatról, és hozzáérintett, megáldott, és Rákóczi kérésére, és ez kerül el Mária Pócsra, ezt helyezik föl. Kissé, hogy mondjam, szkeptikusan fogadják a helyiek, na de kérem szépen, 1715. augusztus 28-án, amikor II. Rákóczi Ferenc lemond politikai pályafutásáról 14. Lajos halálát követően, és bevonul a Groszboában a kamalugi szerzetesek közé, akkor újból könnyezik. Majd pedig 1905. december 3-án harmadszor, akkor, amikor zajlanak Talik Álmán nevével fémjelzett Rákóczi hamvak hazahozatalának és Rákóczi rehabilitálásának a munkálatai. Gyönyörű szép.
Te szerintem erre a párhuzamra előtted az egyházban, a görögkatolikus vagy a rómaiban sem gondolt senki? Tehát amikor így mentél követni az elméletedet, akkor hogy fogadták?
Hogy mondjam, aki olyan, akivel úgy beszéltem, hát inkább a meghökkenés, aztán amikor már ugye oda jutunk, hogy na de a bizonyítás, meg a tudományosság, akkor itt én mindig felteszem a kezem, hogy én ezt nem bizonyítom. Tehát én nem is akarom ezt bizonyítani, én csak bizonyos összefüggésekre, rejtett kapcsolatokra hívnám fel a figyelmet, ami fölveti a lehetőségét, az eshetőségét. Tehát ezek azért olyan feltételes módban fogalmazott dolgok, de túl sok ez az egybeesés. És gyakorlatilag itt le is zárulnak az események, mert alapjában a néprajztudomány, vagy akár ugye a művészettörténet, akiknek szintén a látókörébe kerültek a Mária könnyezéseket, Barna Gábor búcsújárásokról, egyebekről szóló munkáit, tanulmányait, könyveit citáljam csak most itt hirtelen sok más mellett. Tehát ott ugye azért ugye a protestáns katolikus ellentét vezetik vissza a könnyezéseket, a török pusztítások, a török hódoltság, ugye a törökkel való a keresztények, katolikusok és a törökök ellene viselt háborúk, harcok eseményeire. Ekkoriban Európában hátomból a pestis járványok. Tehát ugye, úgy, mert hát ezek jelzi, mit jeleznek? Hát ilyen problémás dolgokat. De valahol én úgy érzem, hogy ezek mögött valahogy inkább a második Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett Magyar Konfederáció, a nemes magyar nemzet, a Szent Koronatan elnyomatása, majd pedig valamelyest, hogy mondjam, csak megerősödése, vagy az iránti vágy fogalmazódik meg ebben, illetve hát bizonyos egyéb hát hibák a gépezetben, a társadalomban.
Fölvetetted, vagy belebegtetted azt a lehetőséget, hogy folytatjuk, aminek én nagyon örülök, ha újra itt köszönhetünk téged a stúdióban. Mivel zárjuk le a mai, mondjuk úgy, első részt?
Azzal, hogy ugye itt kicsit próbáltunk kronológikusan haladni. Én ugye az ezt a Mária Pócsit fejtettem ki bővebben, de még nagyon fontos azt megemlíteni, hogy 1708-ban könnyezik a nagyszombati Mária advokáta kép, majd ugyanebben az évben augusztusban, nagyszombaton, kétszer egyébként Varannóban, Mária kútra 1708 és 1708 az a pillanat, amikor II. Rákóczi Ferenc a trencsényi csatában megsérül, elveszítik a küzdelmet ugye a Habsburgokkal szemben, és gyakorlatilag a szabadságharc, az államalapítás ugye innentől kezdve hanyatlik. De itt is nagyon érdekes összefüggések vannak. Mária Pócsra térnék vissza egy pillanatra, mert mondtam ugye, hogy egyáltalán Rákóczi személye és a könnyező szüzanyaképek közötti kapcsolat ilyen átételes, mondhatni, hogy közvetett módon jelentkezik. Hát én találtam egy nagyon érdekes tanulmányt méghozzá most az elmúlt napokban a Atanáziána nevezetű folyóiratban. A görög katolikusok nyíregyháza megjelent folyóiratában Janka György tollából, ahol egy különös levelet ismertet a Rákóczi és hát ugye a görög katolikusok, illetve hát a ruszinok kapcsolatáról szól ez a tanulmány, és hát itt egy Rákóczi által Fenesi György egri püspöknek 1696. december 3-án írt levele, amely fönnmaradt, ami azt mutatja, hogy na kérem szépen, de igenis tudott erről, magáról a könnyezésekről, biztos, hogy meg is fordult ezen a helyen, és egy nagyon szép gondolat van ebben, úgy fogalmaz a leendő fejedelem, hogy bizonyára az én bűneim is sok másokéval oka a Szűz Mária könnyezésének. Talán a jövendő bajok elkövetkeztetét siratja a kép Pócson, esdenünk el az isteni kegyességet, a veszedelmek eltávolításáért és az irgalom elnyeréséért. Na hát ezek az eszenciális mondatok fejezik ki Rákóczi Ferenc személyiségét, gondolatát, filozófiáját, és bizonyítják a közvetlen kapcsolatot.
Köszönöm szépen Barázs Csabának, hogy itt volt rádiónk stúdiójában, és egy igen érdekes témával foglalkoztunk, a Mária könnyezések, illetve Rákóczi Ferenc közötti kapcsolattal. Akkor innen folytatjuk majd két hét múlva. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is. Thank you.
Ha van egy olyan hely szélese világon, ahol az öreg motorosok visszaemlékezhetnek egykori élményeikre, nosztalgiázhatnak, és talán egy kicsit meg is fiatalodhatnak, akkor az a hely a balassagyarmati Pannonia Motorkerékpár Múzeum, ahol ifjabb Szakács László közel 30 darabból álló magángyűjteménye látható. Az alapítóval beszélgetek.
Nyilván nem túlzás, ha azt mondom erről a múzeumról, kiállító helyről, hogy itt minden, de minden a Pannoniáról szól. Honnan jött az az ötlet, hogy létrehoz egy ilyen múzeumot emléket állítva, vagy talán tovább is éltetve a Pannonia hagyományt?
Az ötlet onnan jött, hogy Pannonia motorkerékpár gyűjtőként láttam azt, hogy nincsen kellően megbecsülve ez a márka, és ez a megbecsülés hiánya, ez nem is az egyes emberek részéről mutatkozik, hanem állami múzeumokban nem lehet látni. Nemhogy ennyi Pannoniát, ennek a töredékét sem. Ezért van egy pár olyan gyűjtő, mint magánember, aki nyitott ebből kisebb-nagyobb kiállítást.
Egyike ezeknek, vagy nekik ön?
Igen, én is egy ilyen Pannonia motorkerékpár gyűjtő, lehet mondani nyugodtan, hogy rajongó vagyok. Törekszem az eredeti állapot megőrzésére, beleértve a motoroknak a gyári felszerelését, az első csavartól az utolsó lámpabúráig, beleértve festés, krómozást, a motorokhoz kapcsolódó iratanyagokat, kezelési utasításokat, prospektusokat, a motoroknak a forgalmi engedély és ruszkulcsát, ezek itt mind-mind ki vannak állítva.
Talán nem tévedek, ha azt mondom, én jóval idősebb vagyok, mint ön. Én még emlékszem a Pannoniára, amelyek gyermekkoromban jártak az utcákon, maga már kevésbé. Miért gondolta azt, hogy nincs megbecsülve? Egyszerűen csak lecserélődtek.
Lecserélődtek, de nem azért cserélődtek le, mint hogyha ez a mai közlekedésben nem állná meg a helyét. Teljesen jól megállja a helyét. A közlekedési kultúra lett egy kicsit más, és itt a kultúra lehet, hogy macska köröm közé szorul. Sokkal kevesebb türelemmel és megértéssel közlekednek az emberek. Ez egy ilyen motorkerékpáron, ami mondjuk gyárilag nincsen index, egy komótosabb, megfontoltabb motor, itt az egyhengeres Pannoniákról beszélek, egyszerűen kitúrják a közlekedésből ezeket a szerencsétlen jószágokat, halott ők teljesen jól végzik a dolgukat, de most már a közlekedési eszköz szerepét felváltotta inkább a veterán jármű szerep, az a kategória. Nagyon sokan vesznek Pannonia motorkerékpárt nosztalgiából, mert gyerekkorukban az volt az édesapjuknak, a nagyapjuknak, vagy valakinek a családba. Minden családban nyugodtan merem állítani volt Pannonia, ha nem is közvetlen az adott édesapának vagy nagyapának, de a szomszédbácsinak, a keresztapának, a valamelyik komának biztos, hogy valakinek volt. És biztos, hogy az ön korosztálya gyerekkorában láthatta ezeket a motorokat még teljes pompájukban közlekedni, és ez nyomot hagyott az emberekben. Ezért is, akik eljönnek, sokan halvány mosolyjal, könyvelábat szemmel nézik ezeket a motorokat, hogy én még ilyenen motoroztam, én még emlékszem ezeknek a hangjára. És egy teljesen jól bevált igazi magyar motorkerékpár márka a Pannonia.
Nyilván a neve is azt mutatja, hogy magyar Pannonia. A története mikorra nyúlik vissza? Mikor gördült le az első Pannonia a futószalagról, hogy úgy mondjam, hogy mikor került ki az elsőnek a tervrajza a mérnökök kezéből?
A Csepel művek egyik gyárában, ami motorkerékpár gyártásra szakosodott, itt készültek az első darabok, a 250 köbcentis Csepel leváltására vagy modernizálására. Tehát ezért is sokan a Pannoniát is 250-es Csepelnek hívják, soknak a forgalmi engedélyében ez szerepel. Annyi az egész, hogy az 1954-ben megjelenő Pannonia a 250-es Csepelnek megkapta a kicsikét modernizált motorblokját, és kapott hozzá egy teljesen új vászszerkezetet, új futóművet, új külső megjelenést, és ez volt az első Csepel 250 kötőjel Pannonia TL. Itt a TL a teleszkópot és a lengővillát jelenti. Már a 250-es Csepel is egy, hát lehet mondani, hogy világszerte elismert motor volt. Számos országba exportáltuk őket, és ahol használták, ott mindenhol megelégedettséggel, legalábbis a visszhangok ezt tükrözik. Az utód pedig, ugye a Pannonia motorkerékpár szintén ezt a megelégedettséget, ezt a jó hírnevet vitte tovább. Nagyon sok országban megjelent, a dél-amerikai országoktól kezdve európai országokon át, egészen távoli helyekig is. Az 1954-es gyártásindítástól kezdve szépen modernizálták, fejlesztették, megjelent egy sportváltozata, ami a Csepelvé sportnevet kapta. Ezzel a típussal 1956-ban a Pannonia gyári csapat megnyerte a 24 órás Boldor versenyt. Ez a mai Le Mans-i 24 órásnak az elődje volt. A 250 köbcentis kategóriát megnyerték vele a Kurucz-Reisz páros. Halatlan világszenzáció volt. Tehát, hogy egy olyan motorkerékpár, ami először indul ezen a versenyen, volt persze felkészítő tréning, meg gyakorolgattak rá, de élesbe 24 órás versenyt ezek a motorok nem mentek. És itt ez a debütálás, ez fantasztikusan jó sikerült, hát az első helynél nincs jobb.
Ketten is, sőt hárman is rá lehet ülni egy Pannoniára, vagy bele lehet ülni egy Pannoniába, hiszen oldalkocsis változatuk is volt, illetve hát oldalkocsit lehetett hozzászerelni.
Így van, akkoriban nem nagyon volt magánembereknek autója. Nagyon úgymond nagy ember volt az, aki megtehette, hogy autója van neki, de magánembereknek nem nagyon jutott. Inkább állami autók voltak. Az utak sokkal szellősebbek voltak, kevesebb volt rajta a jármű, és részarányát tekintve pedig sokkal több a motorkerékpár. Motorkerékpárja is csak a tehetősebb embereknek volt, akik kellő pénzt gyűjtöttek arra. Egy ilyen Pannonia motor egy másfél évi fizetés egy átlag embernek. Tehát bizony kell spórolni hozzá, hogy valaki megvehesse, és két személlyel nagyon jól el lehet vele közlekedni, de hogyha a család sokasodik, akkor bizony az utánpótlást valami módon meg kell oldani, hogy ő is eljusson A-ból B-be. A Pannonia mellé is, mint más motorok mellé lehetett kapcsolni oldalkocsikat. Ezek kezdetben jellemzően kisipari oldalkocsik voltak, lakatos mesterek, kisiparosok készítették ezeket az oldalkocsikat, kisebb vagy nagyobb darabszámba, itt is láthatók ilyen oldalkocsik, de Balassagyarmaton is készültek ilyen oldalkocsik a Lengyel Károly lakatos mester műhelyében. De itt ki vannak állítva egy elég híres járműjavító és oldalkocsi készítő mester Szentesi József üzemében is készültek ilyen oldalkocsik, ebből kétféle is ki van itt állítva.
És mikor volt vége a Pannonia virágkorának?
A virágkora a Pannoniának a 1960-as évekre tehető. Itt szépen lassan elkezdett maradni az élbolytól a motor. Ugye 56-ban megnyertük a 24 órás versenyt, 1959-ben a második lett a Pannonia. Azt követően egy nagy szünet következett be. 60-as években egyáltalán nem indultunk ezeken a 24 órás versenyeken. Más nemzetközi versenyeken persze igen, de az egész gyártást egy ilyen megnyugvás jellemezte, igen. Jöttek ugyan ki az új prototípusok, az új versenymotorok, de ezeket sorban nem hagyták gyártásba helyezni. Ahogy mai szóval szokták mondani, a fiúknak dolgoztak a mérnökök. T5-ös motorkerékpárból ellenben rengeteget gyártottunk, elsősorban a szovjet piacra, ahol ez nagyon jól megfelelt, és tetszett az embereknek, tetszett az üzembiztossága, az, hogy nekem ezt így mesélték az idősebbek, hogyha a hó alól is előveszem a Pannoniát, lesöpröm róla a havat, második rúgásra biztos, hogy indul, és lehet vele közlekedni. A Pannonia gyárbezárásról készült egy dokumentumfilm, amit annak idején nem engedtek leadni a magyar televízióban, de ez most az archívumból előkerült, akár még a YouTube-on is meg lehet nézni, Küzdelem címmel. Nagyon jól bemutatja és pecseteli, hogy milyen indokok vezetnek egy működő, jól működő motorkerékpárgyár bezárásához. Tehát az orosz piacot elveszítettük, elsősorban ár kérdés miatt, de ez vezetett odáig, hogy nem nagyon engedtek fejleszteni a 60-as években. A szovjet fél kéthengeres motort kívánt, meg is kapták volna, a P20-ast tetszett is nekik, tesztelték, nagyon jó véleménnyel voltak róla, de az egyhengeres Pannoniának az árát szerették volna érte megadni, és hiába magyarázták a mérnökök, hogy de hát ég és föld a két motor, azt mondták, ez is 250-es, az is 250-es, ugyanannyit fizetünk érte, ez ezen hiúsult meg ez az üzlet. A belföldi piacot szintén sikerült tönkretenni egy ilyen szocializmusbeli találmánnyal, amit úgy hívnak, hogy fixáras termék. A motorkerékpár fixáras termék volt, ez nagyon szép és nagyon jó, hogy holnap is ugyanannyiba kerül, csak a beszállított alkatrészek viszont egyikesen volt fixáros. Azoknak szépen növekedett az ára, egészen addig még a motorkerékpáron elfogyott a haszon. Ez a Küzdelem című dokumentumfilm 1974-ben készült. A Budapesti Nemzetközi Vásáron a Csepeli motorkerékpárgyár standját is meg lehet nézni ebben a filmben. Hát egy nagyon sajátos hangulatú ez a dokumentumfilm, és mint ahogy azt előrevetítette, 1975-ben meg is állt a gyártás, hivatalosan június 30-ával, de valóságban még október 24-éig gyártottak motorkerékpárt, még az export igényeket ki kellett elégíteni, és így 24-én fél 12-kor állt le a gyártószalag.
Aztán a Pannonia jobb esetben bekerült a fészerbe, kidobták, és most, ami megmenekült, abból egy 30 darab idézi a múltat, és nem csak maga a motorkerékpár idézi azt, hanem ezek a kis csendéletek, hogy úgy mondjam, különböző figurák vannak beöltöztetve, és a Pannoniák egyike másika mellé állítva. Hát ez egy szenzációs kis életkép, amit itt látunk. Pannonia motor oldalkocsival és szódással. Ez már nem lóval jár.
Igen, hát egy motorizált szódást láthatunk itt éppen, aki a teheroldalkocsival szerelt Pannoniáján éppen szódás rekeszeket készít elő szállításra. Mellette egy figura be van öltöztetve Szódás bácsinak, és ő roppant komolyan látja el a feladatát, mert ugye az oldalkocsik, amikről beszéltünk, van személy oldalkocsi is, létezett bár kevés rabszámban, de létezett teheroldalkocsi is. Itt éppen a teheroldalkocsi használatát láthatjuk.
És ahogy látom, a rendőrök is Pannoniával jártak.
A magyar rendőrségnek is jutott Pannonia. Kezdetben széria motorokat vettek, csak rendőrségi célokra használták, majd a kéthengeres Pannoniák megjelenésével a P20-asból és a P21-esből is készítettek speciálisan rendőrségi célra járműveket. Hát ezek nagyon szép és nagyon ritka motorok.
Most nagyon divat a retro, vagy még nagyon divat a retro. Hát ebbe a hullámba, divatba belefér az, hogy Pannonia. Hát nem mondom, hogy őrület, de valamiféle nosztalgia legyen. Van?
Van, persze, természetesen. Mint mondtam, egy jól bevált strapabíró konstrukció az egyhengeres Pannonia. A kéthengereseknek meg mindenki csodálattal emlékszik a hangjára, hogy mentek vele a nagyjaink a versenyen, és olyan motorhang az odáig egyszerűen ismeretlen volt, és az a dinamikus gyorsuló képesség, amit a P20-as, P21-es képviselt. Ezt nagyon sokan szeretik és visszasírják, sokan idősebb fejjel vesznek egy-egy Pannoniát, szépen felújítják, és vasárnapokon, ünnepnapokon közlekednek vele nosztalgiázásból.
Ez a 31 néhány Pannonia nyilván nem a saját lábán, illetve a kerekén gurult be ide. Hogyan, honnan sikerült összegyűjteni?
Saját kerekén gurult be, de kellett nekik egy kicsit segíteni, hogy ide találjanak, bár üzemképesek egyébként. Főiskolás korom óta gyűjtögetem őket, szedegetem össze az eredeti tulajdonosaiktól, vagy gyűjtőktől, kereskedőktől. Az interneten fedeztem föl többet, illetve vannak ilyen veterán motoros bőrzék, ahol lehet vásárolni hozzá alkatrészt, és olykor-olykor komplett motorkerékpárt is. Minden motornak megvan a maga története, hogy került a gyűjteménybe. Ha már itt pont ennél az oldalkocsis P12-es Pannoniánál állunk, akkor mondjuk ennek a történetét felelevenítve. Az ő megvásárlását megelőzően egyetlen egyszer vezettem oldalkocsis motorkerékpárt egy 10 méteres szakaszon, és semmi többet. De hát tetszett volna nekem is egy ilyen, hogyha egy ilyennel szaporodik a gyűjtemény. Főiskolás koromban egy 30 kilométerrel odébbről megvásároltam ezt a motort. Hát a műszaki akkor éppen le volt járva, úgyhogy csak fű alatt földúton tudtam elvinni a főiskolára. De hát aki már vezetett oldalkocsis motorkerékpárt, az tudja, hogy teljesen más vezetni, mint egy szólómotort. Szinte nem is hasonlít hozzá. Úgyhogy jó, megkínlódtam a földúton, még eljutottam Kecskemétig az egykori főiskolámra, a Ganfra. Hát onnan még egy kisebb felkészítés, egy műszaki rendberakás, és úgy jött haza lábon természetesen Balassagyarmatra egy bő 200 kilométeres távolságra. Az oldalkocsis P12-esen túl itt minden motornak megvan a maga története. Ezt a derék P10-es Pannoniát őt szobában tartotta az eredeti gazdája. Onnan egy kereskedőn keresztül sikerült megvásárolnom egy veterán motorbőrzén. A következő motor az abonyi agronómusé volt, a forgalmi engedély tanúsága szerint. Van itt olyan motorkerékpár, amit szintén veterán motorkerékpár bőrzén vettem, de egy valamikori szovjet export motorról van szó, és úgy sikerült visszavásárolni az egykori Szovjetunióból, a mai Litvániából. Ott van a rendszáma is mellette. Az oldalkocsis T2-es Pannonia egy méhész szövetkezeté volt, a 1956-os Boldor Pannoniát idéző versenymotor pedig úgy állt össze, Molnár László nevű motorversenyző barátomhoz csöngettek be egyszer csak, hogy van egy-két pannóni alkatrész, ha szeretnéd, akkor neked adjuk. Így került elő egy tank, egy hátsó sárvédő. Laci bácsi egyből ránézett és tudta, hogy ez nem egy hétköznapi pannónia, hanem egy nagyon különleges versenymotornak az alkatrészei. Egyből a jó hír és az alkatrészek hozóját meginterjúolta, hogy honnan is vannak, és azonnal menjünk, keressük meg a többi részét. Még egy fél kosárnyi alkatrészt találtak belőle, de sajnos már több darabja is hiányzott neki. Ezeket Laci bácsi pótolta, és aztán később így egy kiegészített alkatrészekből, de egy talpra állított motor került ide, így a múzeumba. Itt minden motornak megvan a maga kis története.
A Balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumot ifjabb Szakács László mutatta be, és ezzel már a műsorunk véget is ért. Az adás zenei szerkesztője Túri Sarolta volt, a technikai pultot pedig Karkus István kezelte. Nevükben is búcsúzom, s további jó rádiózást, szép napot kívánok, Tikovics Ernőt hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap hajnalban 3 óra 5 perctől, és szombaton 22 óra 5 perctől is megismételjük.